Mégis nagyon kevés az ismeret ezekről a szolgálati területekről. Pedig kifejezetten olyan szolgálatokról van szó, ahol megszállálhatatlan mennyiségű önkéntes munkatársra van szükség, és kik lehetnének azok, mint a gyülekezetekben ott levő testvérek. Mert nagyon sokszor Isten tiszteletre vagy biblióórára nem jönnek el az emberek.
De mondjuk egy csoportba, egy olyan csoportba, ahol különböző függőségekről beszélünk például, és meghívnánk őket, lehet, hogy eljönnének. Vagy akik érintettek, valami fogyatékossággal élnek, testi fogyatékosságra gondolok elsőrendben, vagy olyan testi szükségben vannak, amiben segítséget tudnánk nekik nyújtani, azt gondolom, hogy arra nagyon nyitottak lennének. Nem mindig úgy kezdődik el a Krisztus követése, hogy egy igehirdetés, egy evangelizáció, egy istentisztelet, a maga a gyülekezet közössége válik vonzóvá, hanem sokszor egy-egy ember személyén keresztül tudnak kapcsolódni a gyülekezetbe azok az emberek, akik egyelőre még nem tartoznak oda. Ezeknek a misszióknak, hát eleve a missziónak ugye pontosan az a célja, hogy embereket nyerjünk meg Krisztusnak. Erről szeretnék egy nagyon-nagyon rövid összefoglalót mutatni, és ime ezzel már nem is működik.
Itt van ez a más.
Nem baj. Akkor mégiscsak itt fogok maradni. Azt a Biblia verset írtam ki, amiről egyébként szó is volt, hogy Jézus összehívja a 12-t, erőt és hatalmat ad nekik, és elküldi őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezek a missziói területek pont erről a kettőről szólnak. Az evangélium meghirdetéséről és gyógyításról. Mikről van szó? Mielőtt belevágnánk, talán egy kicsit homályosan, de azért mégiscsak láthatóak, a Szent Gellért kiadónak valamikor régen megjelent egy kiadványa, amit hát ne botránkozzanak meg a református testvérek, apácák rajzolták, ezért néha a figurák feje fölött kis glóriákat látunk, de egy nagyon aranyos kis könyv, nem tudom, van-e, aki ismeri, az a címe, hogy Igen. A tanítványjá tételről szól ez a kis könyvecske, aranyos, kedves, humoros megjegyzésekkel és figurák rajzolásával. Én nagyon szerettem ezt akkor, amikor a gyülekezeti szolgálatban voltam, és nagyon sokat használtam a hitoktatásban ezeket a rajzokat. Ezen a rajzon ugye van valaki, ott ül a felhőn, és kis angyal szárnyai vannak, és hát keres, hogy én is olyan voltam, mint mindenki más, de mielőtt még lett az Isten már elhívott engem. Hát ez egy kicsit vissza fog mutatni most néhány dia az imént elhangzottakra. De hát ahhoz, hogy valaki meghallja az elhívást, meg elfogadja a küldetést, ahhoz egy nagy merészség kell. Ezen a képen most ugye azt látjuk, hogy aki fogja magát és fejest ugrik a mély vízbe, hát körülbelül ilyen az, amikor elfogadjuk az elhívást, és elfogadjuk azt, hogy valami küldetésre hív bennünket Isten. De nem lehet megkerülni azt, hogy ki nem mondjuk az Isten hívására azt, hogy igen. Hát ezen a rajzon is ezt látjuk, úgy történt, hogy kimondtam azt, hogy igen. Ez nagyon fontos a küldetéshez.
És hát aztán így folytatódnak ezek a rajzok, mert az igen kimondása után nem távolodhatunk el az elhívó és küldő Jézustól, és ezen a baloldali képen ezt látjuk, hogy ráhagyatkozunk Jézusra. Milyen jó ezt tudni, hogy ebben a küldetésben nem egyedül vagyunk, hanem egy védelem, egy oltalom alatt. És amikor megláttam azt a táblát itt, amikor beléptem, és én tudtam, hogy fogok vetíteni egy hasonló képet, nagyon örültem neki. És igen, de melyik irányba? Itt érkezünk el oda, hogy igen, de mi az én küldetésem? Hova indulja? Betegeket látogassak? Megköszöntsem a születésnapos hittanosokat? Vagy a gyászoló családokhoz menjek el látogatni? Vagy azokhoz az egyháztagokhoz, akik névleg vannak benne a jegyzékben? Szóval itt vannak a kérdések, hogy igen, de mi a küldetésem? Most néhány képet fogok mutatni, és ehhez fogom hozzákötni a különböző társadalmi szolgálatokat. Ezen a képen, ez akkor készült, amikor még nem volt adatvédelmi törvény, és ez a kép már sok helyen megjelent, úgyhogy csak olyan képet fogok vetíteni. A kórház lelkészi szolgálatnak a vezetője látható egyébként egy debreceni kórházban, és azért tettem be ezt a képet, mert hát nem csak a kórház lelkészek, akikből egyébként körülbelül 40 van az országban, kórház lelkészek feladata a betegek látogatása. Én úgy tudom, hogy itt Székesfehérváron is van kórház lelkészi szolgálat, viszont azt nem tudom, hogy működik-e látogatócsoport,
ez azt nem tudom, erre már nem bólogatok. Látogató csoport, ami gyülekezeti tagokból áll. Látogató csoportot létre lehet hozni. A kórház lelkészi szolgálat és a missziói központhoz tartozik, és az elmúlt években több helyszínen, több egyházmegyében, sőt volt olyan egyházkerület, ahol nagyon sok helyen, gyülekezetekben is önkéntes látogató képzést indítottunk. Borzasztóan jól működtek, és működnek azóta is. Mert igenis kérdés, hogyha bemegyek egy kórterembe és leülök valaki mellé, mit mondjak neki? Hogy kezdjem el? Hogy kérdezzem meg azt az embert? Hogyan tudom felé az evangéliumot közvetíteni? Hogyan tudok gyógyító jelenléttel ott lenni mellette? Ez egy nagyon nagy lehetőség, és hát szoktam mondani a kórházi szolgálat vezetője, hogy mindenki lesz előbb-utóbb beteg, ha még valaki soha nem volt, nagy valószínűséggel lesz, és szüksége van vigasztaló jelenlétre, gyógyító szóra. Én nagyon buzdítom a testvéreket, nyilván ez majd lelkipásztorok döntésétől függ, lehetne egy látogató csoportot létrehozni, ha lennének ketten, hárman, négyen, öten, akik azt mondják, hogy én szívesen... Igen, tessék
szépen. A kórházban, Victoria, Magyarországon minden ketten van két korlátó.
Ezek szerint látogató csoport. Nagyon jó.
Én voltam már ott.
Nagyon jó. Hát akkor én buzdítom a testvéreket.
Sületnek a betegek is, hogy van ennek kintről megyünk.
Így van. Tehát látogató csoport, akik mondjuk a vasárnapi istentisztelet előtt végigjárják a kórtelmeket, ki szeretne jönni istentiszteletre, ki kér úrvacsorát, és a többi. Tehát nagyon sok szolgálati lehetőség van. Íme egy lehetséges irány, amit itt most fölvázoltam. Hát erről a képről így nem látszik, de egy siket, fiatal ember előadást tart, és bal oldalon a szemüveges pici apró hölgy pedig jeltolmácsként a hallók számára fordítja a siket előadónak, aki egyébként tanít, előadónak a mondatait, az előadásán. Ezen a képen ez látszik, és azért tettem be, hogy bizony elég sokakról tudok, akik lehetséges nyelvvizsgaként a jelnyelvet választják. Nem tudom, hogy itt vannak-e ilyenek, vagy vannak-e olyan testvérek. Az akadálymentes Európa és az akadálymentes Magyarország vonatkozásában ez egy óriási lehetőség, ha vannak a környezetünkben olyan siket emberek, akiknek a kommunikáció, a verbális kommunikációnak csak a jelnyelvi tolmácsolás útján működik a megértés, hát ez egy óriási lehetőség, de nem csak erről van szó. Siketek kapcsán a nagyot hallókról is szó van, és azt gondolom, hogy nagyon sok segítséget tudnak nyújtani a gyülekezetek. Sokan kimaradnak gyülekezetből azért, mert már nem hallom, mert már nem hallom. Van egy nagyon egyszerű technikai megoldás egyébként, ami a halló készülékekhez kötve egy úgynevezett indukciós kurkot viszonylag kevés pénzért gyülekezetekbe be lehetne húzni, imaházakba, templomokba, és vagy csak egy-egy részébe, sok ilyen megoldást láttam már, hogy csak a templomnak az egyik részébe beteszik ezt az indukciós súlykot, és aki hallókészülékkel él, odaül, semmi nem is látszik, nem kell a fejére rakni egy ilyen nagy fülhallgatót sem, vagy fejhallgatót sem, és tónüzemmódba kell kapcsolni a hallókészüléket, és akkor tökéletesen hallja a kihangosítást. Sok lehetőség van tehát. Ami miatt még ezt idehoztam, hogy körülbelül 16-18 ezer közé tehető a hallássérültek száma Magyarországon. 8 hallássérült és siket iskola működik az országban. Azért ezek igen nagy számok, és nem tudom, lehetnek a környezetében a testvéreknek, vagy nagyobb családi körben, ismeretségi körben. Szeretném elmondani, hogy ezekben az iskolákban a legtöbb helyen egyébként, hát ide talán a Váci van legközelebb, ott is jelen van egy református lelkészen keresztül, hitoktatás folyik ezekben az iskolákban, ezekben az intézményekben, tudjanak erről a testvérek, és hát nyári táborokat szoktunk szervezni a fiataloknak, oda is várjuk az önkéntes segítőket. ez például a SIKET missziónak a szolgálata. Hát ez talán kevésbé kapcsolódik ide, de mégis tudjanak a testvérek arról, hogy a repülőtéren, a Liszt-Ferenc repülőtér 2B termináján van egy keresztény kápolna, és ott éppen egy református lelkésznőt látunk, ez a kápolna megújításának az átadó ünnepségén készült 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, és azért szeretném erre is felhívni a figyelmet, éppen a múltkor valaki mondta, hogy sokat kellett várni a repülőre, és egyszer csak felnézett az indulási oldalon, és meglátta a piktogramját egy ilyen térdelő imádkozó alaknak, és úgy megörült neki, fölment, megkereste a kápolnát, és hát tudott egy kicsi csendességet tartani. Nem azzal telt a várakozásnak az ideje, hogy szüntelen nézte az óráját, idegeskedett, hogy mi lesz, hogy lesz, hanem ott Bibliát talált, ott éppen akkor nem talált senkit, nem tudom milyen órában volt. De minden esetre van az imádkozásnak helye, lehet segítséget kérni. Úgyhogy tudjanak erről is a testvérek. Például gyülekezeti csoportok számára szoktuk ajánlani, többen éltek már ezzel, ha Budapesten valamilyen alkalommal kirándulás, gyülekezeti kirándulás, be lehet jönni a kápolnába. Elég különleges, nem mindenki látta, nem mindenki ismeri, egy ifjúsági csoportokkal, egy repülőtér látogatásnak lehet, hogy a gyerekek örülnének, tudunk benne segíteni. Azt látjuk, egy úgynevezett érzékenyítő napon készült ez a felvétel. Egyébként éppen a missziói központban tartottuk ezt, szoktunk ott rendszeresen ilyen alkalmakat gyülekezeti csoportok részére szervezni. A vakok közötti szolgálatnak a lehetőségeiről beszéltünk, és hát éppen vak szemüveget vettek fel a látó emberek, kicsit átélni, átérezni, hogy hogyan lehet a kancsóból mondjuk úgy, hogy nem látok vizet önteni a pohárba, felismerni a különböző tárgyakat. Tehát úgynevezett vakos játékokat kezdtünk játszani az érzékenyítésnek az okán. De egyébként az imént, amikor a éneket nem sikerült kivetíteni, és elkezdtem hangosan mondani, én ezt a vakok között tanultam meg, hogy úgynevezett alámondással szoktunk énekelni a vakokkal a vak biblia órákon, mert nem mindenki ismeri a pontírást, és ugyan vannak pontírásos énekeskönyveink, de sokkal egyszerűbb így hangosan alámondani az ének szövegeket, és akkor így mindenki szokott tudni énekelni. Vakok közötti szolgálat, illetve szolgált azok felé, a gyengéllátók felé, akik igényelnék, hogy elkísérjük őket. Igényelnék azt, hogy ne legyenek annyira izolálva és elzárva. Tapasztalom, hogy sokan közülük nehezen indulnak útnak, és nem azért nem jönnek, mert fizikailag nem tudnának eljönni, de nincs segítségük, nincs kísérőjük. Testvérek ismerik a környezetüket, ismerik azt, hogy kiknek lehetnének szükségeik ilyenfajta segítségre. Az érzékenyítésekről pedig nagy szeretettel ajánlom, hogy mind a SIKET, mind a vakok közötti szolgálathoz nagyon érdekes, interaktív érzékenyítő programokat szoktunk tartani iskolákban, gyülekezetekben. Ehhez a munkatársaimnak igen nagy tapasztalata van, úgyhogy szeretettel ajánlom, hogyha egy következő alkalommal esetleg ilyenbe gondolkozik a gyülekezet. Egy telefon egy idős asszonynak a kezében, mert hogy a lelki gondozói szolgálatok is, amelyek nem egy-egy gyülekezethez kötődnek, a Misszió központba tartoznak, a telefonos és az internetes lelki gondozás. Sokan, több mint 40 önkéntessel dolgozik ez a szolgálati terület például. Rendszeres képzéseket tartunk azoknak, akik szeretnének bekapcsolódni a telefonos és internetes lelkigondozásba, és folyamatosan várjuk is az újabb és újabb jelentkezéseket, mert azért mondjuk, aki néhány éven keresztül rendszeresen a hét bizonyos napjain, nem tudom én hány órában szolgálatot teljesít, az egy nagyon komoly önkéntes vállalás. Mert ez ugye azt jelenti, hogy készen állok, rendelkezésére állok, ha valaki hív, vagy ha valaki Skype-on ír, vagy ha valaki
keres bennünket, és teli van kérdésekkel. Nagyon, nagyon magas hívás számok vannak, tehát havi számot fogok tudni mondani a testvéreknek, 2 és 3 ezer közötti hívás szám van, és 42 ember csinálja most jelenleg. Óriási, óriási igény van a telefonos lelkigondozásra. Tudjuk, és mi is tagjai vagyunk az Országos Lelki Elsősegély Szolgálatnak, és viszont egyfajta diszpécser központon keresztül delegálják a hitéleti kérdések, befejlett kérdéseket, és akkor megkapják a református munkatársa. Más egyház ebben a szolgálatban például nincs benne, ebben a református egyháznak van komoly, komoly szerepe és szerepvállalása. Amire most nagyon rátettük a célkeresztet, egy ingyenesen hívható zöld számnak az igénylése, úgyhogy most különböző telefontársaságokkal az elmúlt hónapokban már nagyon sokat tárgyaltunk, de egyelőre még ezt a fajta karitatív tevékenységet nem látják lehetségesnek, hogy támogassák, úgyhogy ingyen biztosítják, és hogyha ugye fizetünk el érte, azért az egy komoly összeg. Ha ez lesz, akkor is mindenképpen szeretnénk ezt a lépést meglépni, hogy a hívó fél számára ingyenes legyen a lelki elsősegély szolgálat. Ebből a szolgálatban is várjuk a jelentkezéseket. Időről időre meg szoktuk jelentetni szerintem a tavalyi évben egy felhívás minden gyülekezethez kiment, hogy várjuk a jelentkezést, kihelyezett képzéseket is tudnak a munkatársak vállalni, és lehetséges a bekapcsolódás, nagyon várjuk a bekapcsolódó testvéreket. Hogyha valakinek közben kérdése van, szóljanak rám nyugodtan a testvérek, jó? Hogy... Azért tettem fel a Magyar Kékkereszt Egyesületet, és nem a református iszákos mentő missziót, mert arról beszélek. Őt pedig látjuk, mert a kettő nagyon szorosan összetartozik. Én tudom, hogy Székesfehérváron van egy csoport. Van egy utógondozó csoportuk. És úgy van, tudom. Péntek László. Így van. Igen. És szeretném elmondani, hogy nagyon kevés az országban az utógondozó csoport. Ugye, ahogy mondtam is, ezek országos szolgálatok. 54 utógondozó csoport van. Hát ha hozzáteszünk, hogy 1200 gyülekezet van, akkor én azt mondom, ez nagyon kevés. És azt gondolom, hogy nem 54 helyen probléma az alkohol, vagy éppen a nagyon erős dohányzás, vagy éppen a drog, hiszen a misszió mindegyik területtel foglalkozik, annak ellenére, hogy van külön drogmisszió, ugye a kalódékosságot mentő misszió Ráckeresztúron, de hát, sőt, a játékgép szenvedélyesek is megfordulnak már Dömösön. A Kékkereszt Egyesületet azért tettem fel, mert Dömösön van egy kórház, amit egyébként a társadalombiztosítás finanszíroz, tehát az odavaló bekerülés lelkipásztoron keresztül és a házi orvos beutalójával tulajdonképpen ingyenes azoknak, akik szeretnének szabadulni. Vegyük ezt nagyon komolyan, testvérek, fiatalok között. Tartottunk, nem nevezem meg a helységet, általános iskolában, ahol éppen én mentem el, általános iskolában megelőző prevenciós szolgálatot, mert azzal hívott föl a református általános iskolának az igazgatója, hogy volt egy időszak pár évvel ezelőtt, hogy hétfő reggel kicsit kómásan mentek be a 7.-8. osztályos gyerekek. Egyszerűen azt mondja, nem tudják kezelni a helyzetet, nem tudják, hogy mit csináljanak most. De megdöbbentő, hogy 13-14 éves diákok is már ilyen veszélyeztetettek lehetnek. Úgyhogy én azt gondolom, ez is egy nagyon fontos szolgálati terület, és én csak nagyon biztatni tudok minden lelkipásztort, hogy minden gyülekezetnek egy külön csoportja lehet, nem 30-40 fős, hanem akárhány főből álló kis csoportja lehet azoknak, akik esetleg Dömösről már kikerültek, átmentek egy gyógyító terápián,
és keresik a helyüket, hogy hova tudnánk csatlakozni. Nem biztos, hogy bejönnek azonnal a gyülekezet közösségébe. De hogyha van számukra sorstársakkal együtt egy olyan csoport, az nagyon, nagyon jó kis kovásza lehet a gyülekezeteknek, mert ehhez a csoporthoz bizalma lehet annak is, aki még ugyan nem döntötte el, de azért már gondolkozik azon, szabadulni szeretnék. És nagyon jó hívó szavak lehetnek ezek a csoportok. Én a lelkészi szolgálatomnak 5 évét Kecskeméten töltöttem, és Kecskeméten az Országos Mentő csoporttal rendszeresen voltam, én voltam ott a lelkész velük, és láttam azt, hogy igen, nagyon sokan hosszú időn keresztül nem jönnek be a gyülekezetbe, de a csoportból nem hiányoztak volna, és ott táplálkoztak lelkileg, és a vége úgyis az lett, hogy a gyülekezet közösségéhez tartoznak. Tehát ez egy nagyon építő dolgok, én azt gondolom, hogy ez egy komoly munka, bátorítás, imádság ezekért a családokért. Szerintem nincs olyan családa, aki ne lenne érintett ebben a kérdésben, és legyünk ebbe bátran. Ha Jézus arra küld ki bennünket, hogy gyógyító jelenléttel legyünk ott, akkor ez az. Legyünk ezt nagyon komolyan, hogy megmenthessünk embereket, akik egyébként maguk is szeretnének szabadulni, de sokszor nem találják az útját és a módját. A börtönmissziónak a szolgálata, hát ez kicsit lehet, hogy ilyen ijesztően hangzik, ez is egy engedélyezett kép egyébként, azért vetítem ki. Ijesztően hangzik, ugye, de szeretném elmondani, hogy 11 református börtönlelkész van benne minden nap, teljes munkaidőben, az Ország 11 Büntetés Végrehajtási Intézetében. Hát itt a Dunántúlon nincsenek református börtönlelkészek, Pécsen van szerintem legközelebb, mert hát ugye nyilván Budapest.
Baracska,
és Dunaújvárosban jár a Jonatán, igen. Baracska. Hogyan lehet, tessék? Igen, de oda nem református jár. Hogyan lehet ebbe kapcsolódni? Hát lehet, hogy furcsa, amit mondok, de kétféle módon. Az egyik az, hogy azok a, főképpen a karácsony és a húsvét, tehát ezek az ünnepeink lehetőséget kínálnak arra, hogy például a gyülekezeti csoportok szolgáljanak a fogvatartottak felé. Lehet nekik süteményt, nagyon tudnak neki örülni. Lehet igéskártyákat írni, és ezeket osztani. Tehát lehet befele is menni az intézetekbe, és lehet kifele olyan értelemben, hogy fogvatartotti csoportokat, vagy főképpen szabadult csoportok bizonyságtételre kijöhetnek gyülekezetekbe, a szabadultak esetében ez még inkább lehetséges. És úgy hallottam, hogy itt már szolgált a Boros Lajos, vagy?
Igen.
És így van, például Lajos nagyon sok fele jár iskolákba, gyülekezetekbe, de sok mindenki más is van, úgyhogy lehetséges, sőt, Biblia kör is kapott engedélyt már több helyről, úgyhogy lehetséges ez is. Nagyon komoly szolgálat folyik a büntetés végrehajtási intézetekben. Miért támogatja ezt annyira a büntetés végrehajtás? Azért, mert borzasztó az a szám, hogy 100 fogvatartóból 67 visszaesül. Ez borzasztó rossz, nagyon rossz az arány. És a reintegrációs munkájuknak, a BB intézetek reintegrációs munkájának komoly részét képezi a lelki munka, ami a lelkészeken keresztül folyik. Mit csinál a református egyház még, ha tudjálok a testvérek róla? Minden évben van egy fogvatartotti imanap, ez a kép egy ilyen készül, ahova 10-12 intézetből, akik engedélyt kapnak természetesen, 120-150 fogvatartott jön el, a bibliakörök, és ők bizonságot tesznek, és ők dicsőítenek, és a saját énekeiket, a saját verseiket, a saját novelláikat mondják el, mint egy jóvátétel ez az ő számukra, meg az ő részükről, mindazért, ami elkövetésének a részesei voltak, vagy amit elkövettek. Nagyon nehéz ez, és a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy a fogvatartottak családjai és a fogvatartottak közötti kapcsolattartásban nagyon komoly lépéseket igyekszünk tenni. Például a Baracskán szolgáló Szénási Jonatán Sándor az, aki rendszeresen kap engedélyt, hogy családi kapcsolattartó táborokat szervezünk. Velencén szoktak egyébként ezek lenni. Minden nyáron van, hát a szám nagyon pici lesz, 6-7 olyan fogvatartott, aki a családjával együtt eltölthet egy hetet. A szabadul, akik fél éven belül szabadulnak, és egyébként minden rendben van velük, azok közül szoktak engedélyt kapni, hogy ez megtörténhessen. Ez is a reintegrációs munkának a része, hogy legyen hova visszamenni a szabadult embernek, és ezt elő tudjuk segíteni azzal, hogy ilyen táborokat egyházi szervezésben megvalósítunk. Hát akkor az van ideírva, hogy az egyet értő, vagy az együttérző testvérek vállára nehezedik a világ terve. És azért tettem be testvérek ezt a képet, mert nem véletlen, hogy ezekben az önkéntes munkákban, az önkéntes szolgálatokban keresztény emberek vesznek részt, nagyon nagy százalékban. És azért is tartom ezt fontosnak, mert nagyon sokszor nem anyagi támogatásokról van szó, a legtöbb esetben nem. Itt arról van szó, hogy tudjuk-e magunkat adni valamire, tudjuk-e az időnket adni, az időnknek egy részét, a tizedét, tudjuk-e az energiánknak mondjuk egy részét, a tizedét, és nyilván nagyon nagy teher nehezedne arra, hogyha csak egy-két embert dugná oda a vállát ezeknek a terheknek a hordozására, de hogyha így gyülekezetekben, sok gyülekezetben kialakulna azok a közösség, akik képesek és szeretnék ezeket a tereket hordozni, akkor az valóban körbe fogja tűnni. Imával körbe tűnjük fogja a világot, akinek erre szüksége van. Énekeltük, hogy sóvárogva várja a világ. Megfogalmaztunk néhány dolgot, nem sok ilyen szöveges diát raktam be, hogy semmi más célja nem lenne a missziói központnak, vagy nem lenne értelme, hogyha nem az lenne a célja, hogy gyülekezetekkel működjünk együtt, hogy gyülekezeti tagokat próbáljunk bevonni ezekbe a szolgálatokba, és ez a gyülekezeteket is építi, hiszen hogyha a gyülekezetekben olyan emberek vannak, akiknek van küldetése, van saját szolgálata, az borzasztóan nagy erőt képez, és nagyon nagy erőt hordoz. Ezek a társadalmi szolgálatok felette vannak annak, hogy felekezetek közötti különbség. És annak is felette kell, hogy legyen, hogy civilekkel, alapítványokkal is együtt tudjunk működni, és együtt is szoktunk működni. Hiszen vannak, akik itt jöhetnek be egyébként azok a támogatási források, amik a saját forrásainkon kívül vannak, de ők viszont szívesen támogatnak és segítenek. Szeretném elmondani, hogy több évben éltem azt át, hogy egy civil szervezet, vagy akár esetleg magánszemély látva ezeknek a szolgálatoknak a lehetőségét, illetve érintett volt valamelyik területen, mondjuk volt egy siket gyermeke, és olyan komoly anyagi támogatással támogattam el a szolgálatokat, hogy ezek nélkül, az adományok nélkül nehezen tudtuk volna mondjuk megcsinálni azt a gyerektábort, de ezzel az adománnyal meg tudtuk tenni. Szóval ezek nagyon fontosak. A küldetés iránya is tehát a gyülekezet, és a gyülekezetekből várjuk a segítségeket. És én azért köszönöm meg most itt ezen a helyen ezt a lehetőséget, mert ahogy mondtam az elején, nagyon kevés ismeret, a lelkészeknek is alig van ismeretük, kapcsolatuk meg még kevesebb van a különböző társadalmi missziókkal. Voltak időszakok, amikor csináltunk ilyen nagy kampányokat, és akkor írtunk leveleket a gyülekezetekbe, de azt gondolom, hogy sokszor a levelek azok rossz helyen landulnak, és talán ezek a személyes kapcsolatok többet érnek. Úgyhogy szoktunk hívni lelkészeket, ezért is mondom, például egy budapesti kirándulásra szeretettel várjuk a gyülekezet küldöttségét, a missziói központba tudunk adni egy ebédet, egy helyet, egy fölfrissülési lehetőséget. Szóval szeretnénk a kapcsolatokat építeni. ezt fontos mondatnak tartom, hogy az intézményeknek, mert hát a misszióközpont, hát akárhogy is nézzük, az egy intézmény, akkor itt elmondom, hogy 28 munkatársam van, most 28-an dolgozunk, 11 lelkipásztor munkatársam van, a többiek pedig nem lelkészek, különböző végzettséggel, és hát normális rendes intézményként működünk, gazdasági vezetéssel, szakmai vezetéssel, és hát az én feladatom jobbára az, hogy egyrészt az egyházi vezetés felé, egyrészt pedig, vagy másrészt pedig azokkal az állami szervekkel való kapcsolattartás, egyeztetés, mint ahogy mondtam is, a zöld számnak a kiküzdése, vagy hogy a börtön, vagy a fogvatartotti imanak meglegyen, akkor az országos parancsnoksággal való küzdelmek. Szóval ez a képviselet. Mondhatnák a testvérek, hogy ez nem igazán lelkészi, lelkipásztori munka. Én 21 évig voltam gyülekezeti lelkipásztor. Ez tényleg úgy néz ki, hogy nem az, de anélkül nem tudnám csinálni, hogyha nem imádkozó közeg venne engem is körül, és szükség van a testvérekre. És itt pedig felsoroltam azokat, hogy mi minden lehet, misszióelőadások tartása, iskolásoknak gyakorlati lehetőség, vannak nálunk is a közösségi szolgálat keretében, minden évben diákok, középiskolások, egyetemisták jönnek hozzánk gyakorlati időket tölteni, teológusok jönnek gyakorlati időt tölteni. Lelkész továbbképzésben hát ott még nem nagyon jelennek meg ezek, de szeretnék, hogy így legyen. Traktátusaink, hát ezek még csak vágyálmok, hogy ezeket megjelentessük, és hát ötletek a gyülekezetnek, missziói persely, missziós elődök, ebben most lépéseket teszünk már ebben az esztendőben, éppen a vakmisszió terén, úgyhogy arról majd lesznek hírek az egyházi sajtóban. Az evangélium hirdetése, és mindjárt be is fejezem, az emberiségnek a megjobbítása, ugye ott a baloldali képen azt látjuk, hogy valaki cumisztatja a világot az evangéliummal, szóval amikor Jézus azt mondja, hogy az a lényeg, hogy hirdessétek az evangéliumot, akkor erről van szó. És hát énekeltük itt az imént az énekben, hogy légy örömmondó, meg hogy lámpást legyél, meg sok minden. Hát erről szólnak ezek a képek, hogy legyen az életünk olyan, mint a só. És hát ott egy emberke, mint egy sótartó, legyen olyan az életed, hogy ízesítse ezt a világot. Legyél olyan, mint egy lámpás, Jézus kezének a meghosszabbítása. Ez a küldetésnek a célja. Fontosnak tartom, hogy gyülekezeti háttér nélkül nincsen értelme a társadalmi misszióknak, mert hogyha nem tudnak hova jönni a szabadultak, a gyógyultak, akkor el fogunk veszni. Kell az imádságotok, testvérek, kell a befogadó szeretetetek, mert hát enélkül nem működik a dolog. És hát úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek is szüksége van arra, hogy jöjjenek ide a csonkabonkák, szóval jöjjenek azok, akik valóban gyógyulásra és szabadulásra vágynak, hogy tudjatok segíteni. És hogyha ez túllövi a ti határaitokat, akkor tudjatok arról, hogy vannak a társadalmi missziók, és azért vannak, hogy segítségre legyünk. És ide felírtam az elérhetőségeket. A honlapunk fejlesztés alatt áll, a hónap végére, ha Isten segít, akkor egy megújult honlap indulni fog, és akkor sok minden fent lesz majd azon adatok meg egyebek. Nagyon szépen köszönöm! Ja, vissza! Bocs. Itt van.
Nagyon szépen köszönjük az előadást. Tudom, hogy van sok kérdés. Utána Szefi Marian szeretne egy bizonságtételt tenni, úgyhogy ha van kérdés... Szívesen,
ilyen megvastatokat hol lehet tanulni?
Hát figyelj, írd be a Google-be, légy szíves, és például rengeteg ilyen nyelvi képzés már interneten is elérhető. Képzeld el, érdekelne? Na. Komolyan?
Igen, mert hát tulajdonképpen tulajdonképpen hát, kettő is.
Micsoda? Vakok?
Igen, úgy születte be.
Komolyan? Na, hát akkor Hát akkor figyelj.
Hát nem, ez egy másik.
És, jó, írjál nekem, én küldök neked pár dolgot.
Okay.
Jó? Hát így. Igen, abszolút a jeljelv. Igen. Így van. Arról nem is beszélve egyébként, hogy az önkormányzatoktól elkezdve az egészségügyi intézményeken át mindenütt kötelesek biztosítani az akadálymentesítés jegyében, úgyhogy ez még jó lehetőség is. Hogy mennyibe, mibe kerül a jel, nem tudom megmondani pontosan. Hát ezt meg kell, az internet segítség, azt meg lehet nézni, de abban biztos tudnék segíteni, hogy van egy munkatársunk, aki egyébként Siket, és ő jelnyelvet oktat, és időnként itt van Budapesten, tehát ilyen találkozásokat tudnék. És van egy munkatársunk, aki a református műsoroknak a jelnyelvi tolmácsolását csinálja, Kompály Julianna, ő nálunk rehabilitációs tanácsadóként dolgozik, úgyhogy tudnék. Mi elkezdtünk a missziói központban tavaly egy jelnyelvi képzést egyházon belüli embereknek, akik erre. Hát elmondom, hogy az első alkalommal voltunk 10, aztán a második alkalommal voltunk, nem tudom, 4. Én próbáltam kitartani, de aztán fel kellett adni a dolgot. Szóval szeretnénk ilyen képzéseket csinálni. Úgyhogy, ha lennének jelentkezők, ezt meg lehetne szervezni. Hogy elfogadja, ezt igen, ez fontos.
Minden főiskola.
Igen, ez fontos. Hát mondjuk ilyen szociális munkás szak, vagy ilyesmi, ott igen, ott biztos. Ott biztos, de meg kell kérdezni, ez így van. Nagyon sokan indítanak ilyen képzések, ezt nem vagyok ebben azért annyira napra kész, de akár mi is készen lennénk ilyen szervezésbe részt venni. Tehát tudnánk, én is tudnék tolmácsokat, akik a képzésbe segítenének. Köszönöm.
Kérdés,
igen?
Nem tudom, hogy többiek tudják. Ott is működött egy cégkeresztés csoport. Én nem vagyok se a kóstol, se a kóstol. De annyira fűztek bennünket, hogy elmentünk oda, és 5 év oda
álltunk.
Nem az, hogy először mi voltak, ott megkértek, hogy kiszabadultak, és elkaptak. Ez most már nincs, most már csak mi vagyunk ott a 6-8-ban, ennek semmi közünk ehhez az egészhez, a képkereszthez. Most gondolom, hogy az lehetett a probléma, hogy nem jól csináltuk ezt az egészet. Pedig már nem véletlen tudtak ki.
Hát mi lett velük?
Hogy mi lett velük? Mi?
Hát utána kérem.
Tudjuk, hogy mi lett velük. Hát,
ja, készenség.
Csak nem jön. Nem jön. Gyülekezetbe se elmekérjük, és mondom, hogy nem is jelent a képzés csoportban.
Hát jó lenne ezért akár utána menni egy kicsit, meglátogatni őket, megkeresni. Ez biztos. A pásztorolásnak ez része, hogy el kell menni utána időnként.
Nem, ugye csináljuk tovább, és annak is van értelme.
Hogyne, persze. Csak hát egy küldetése van egy ilyen csoportnak. Egy küldetése van, kódért.
Hát azok nincsenek ott, hogy
Igen. Hát erről érdemes lenne. Megjelennek-e más út például? Hát nem tudom, vagy ilyen. Vagy visszajárnak-e Dömösre? De lehet, hogy egy egyszerű beszélgetés velük az sok mindenre fényderítene.
Van az, hogy valaki bekerüljön egy gyülekezetbe, ahhoz az kell, hogy valaki olyan
hajoljon le mellé, aki hívja. Úgyhogy mivel én nem gyülekezetben nőttem fel, nekem az nagy dolog volt, hogy főiskoláson bekerültem egy közösségbe, mert valaki hívott, de nem az néztől hittanos voltam meg, vagy nem, hanem hogy érdekel-e az a lehetőség, amit Isten kínál. És igen, ez a gyülekezet lett, amikor a főiskolára hazajöttem a gyülekezetem, persze sokan nem ismernek már, mert elkerültem innen, de itt éltem az új életem első éveit, és a kapcsolatom például a két keresztel, hogy itt voltam egy ilyen vasárnap szokásos hagyományos, mondanánk Isten tiszteleten 9 órától, és valahogy olyan mehetnéken volt be a benti gyülekezetbe is Isten tiszteletre, úgyhogy ahogy itt vége lett, fölültem a buszra, és nem mondom, az énekekről lemaradok, de még az igényedetést meghallom, és bementem a Széchenyi utam, és pont akkor hirdették, hogy délután vendégek jönnek a gyülekezetbe, és hogy aki szeretné Isten csodáit látni, az jöjjön el az alkalomra. Hát én ugye új életem, én nagyon vágytam Isten csodáit látni, és a fejvári kékkereszt csoport meghívására volt, aki Svájcból szabadult szenvedélybetege. Tehát ez volt a szolgálat. Én vártam, hogy mondták, hogy alkoholbetegek, hogy hol jönnek már azok az alkoholbetegek, akiket így ránézésekről szoktunk ismerni. És csak ilyen jól szituált és nagyon szépen szemlélő, énekes, hangszeres emberek voltak ezek a svájci vendégek, és hát nyilván tolmáccsal bizonyságtételeket hallhattunk. És engem ez annyira megragadott, és leginkább azért, mert volt a családunkban valaki, akinek ez gyengéje volt. Most kérdezném, kinek a családjában nincs esetleg, akinek ez gyengéje ma már az ital, vagy bármilyen megkötözöttség. És hívő emberként tudtam, hogy az az, bocsánat, kimondó utálat, ami bennem volt az ital felé, mert láttam, hogy mit tesz az ital, és ezt mindannyian látjuk, és bőszön bennünk az, hogy lehet ilyen, vagy miért teszi tönkre magát, a családját, nem gondol másokra, és hogy már hívőként tudtam, hogy ez nem jó, tehát szeretnem kellene azokat az embereket, annak ellenére, ahogy élnek, amit tesznek, és ez a szeretet az, amivel az Úr Jézus mindnyájunkat utolér meg, gyógyít meg, szabadít, és ezért kezdtem el járni ebbe a csoportban, tehát nem csak annak van, kell, vagy szól a misszió, akinek problémája van, és nekünk nem azt kell tenni, hogy elküldeni oda, itt a cím, menjél, és majd ott neked segítenek, hanem nekünk kell érzékenynek lenni arra, hogy hogyan tudom Isten szeretetét neki megélni, hogy ő akarjon szabadulni, hogy el is onada, hogy nekem is kellene ez az új lehetőség, én is szeretnék máshogy élni, még ha eddig nem megy, és ugye dömösen azt mondják, hogy szabad nem inni, ugye tudjuk ezt, tehát egy más életmódot hirdetnek, de hogy valaki oda eljusson, az az, hogy legyen embere, valaki, akiben megbízik, akiben látja, hogy belemegyik, aggódik, szeret annyira, hogy segíteni próbál. Tehát erre nekünk kell érzékenyek lennünk, akik nem vagyunk talán szenvedélybetege, és engem, tehát nekem nem sokkal többet vizettem Isten, úgy gondolom, azáltal, hogy megtanított szeretni azokat az embereket. Aztán elkerültem a Fehérvárra egy misszióba, és ott különböző kiadványokat postáztam, leveleztem emberekkel, és az említett Borosvárost, tehát most akik azért jövök ki ide így ezzel, és az új élete elején írogatott, és mindenféle kiadványokat kért, mert hogy ő ott akarta többieknek adni, régebben nagy dolog volt, hogy szól róla, meg ilyenek. És ilyeneket küldözgettem neki, meg a kérdéseire válaszolta, tehát így volt egy ilyen levelező kapcsolatom vele. És akkor még egyet lépek, a következő kapcsolat az az, hogy ugye mivel itt még, mikor itt jártam a csoport, de egy időben a csoport az egyik bácsi beteg volt, és rám bízta a csoportot, úgyhogy egy picit úgy jobban vele láttam, illetve tudtam azokat a szempontokat, amihez ő tartotta magát egy ilyen videóra tartásba. És akkor elkerültem innen, egy tanyán élt egy asszony, és el akarták venni tőle a gyermekét az ital miatt, és a családja megkért, hogy ha ők tudták, hogy hírember vagyok, akkor te Istened csináljon már valamit, mert ez így nem jó. És akkor eszembe jutott, hogy hát én ismerem a két keresztet, és akkor ott bácsi is kerestem, hogy hol van csoport, és hát így találtam meg a kiskunvalasit, és nem tettem más, mint ezzel az asszonyjal, mondtam, hogy gyere, megyünk, megnézzük, hogy mi van ott, és majd utána beszélgetünk. Nem kell ott megszólalnod se, meg semmi. És aztán, mivel sorstársakat talált, és olyanokat, akik valamiről úgy beszéltek, hogy ez már múlt, ami neki még a jelen küzdelme, így teljesen nyitott volt, úgyhogy most fogjuk ünnepelni, hogy 10 éve eljutott Gyömös, és azóta is szabadon él, de nem csak, hogy nem iszik, hanem hogy hívő ember, tehát Isten országában és gyülekezetben járó asszony lett. Na de lényeg az, hogy hát általa szedett rá Isten, hogy két keresztes lettem, úgyhogy két hát városban tartok videó órát ilyen kikereszteseknek minden héten. És a gyülekezet, meg én itt akartam mondani, hogy két dologként kell, hogy mindig eszünkbe jusson, egy hely, ahol épülünk, meg egy hely, ahol szolgálunk. Tehát az a, ott érzi az ember, azt gondolom, lelkileg otthon magát, ahol épül és szolgál. Tehát, hogy így a kettő együtt van, és eddig arról beszéltem, hogy ezek a társadalmi missziói az egyházunknak, hogy ő nekem milyen szolgálati lehetőségeket adok, mondjuk. És most egy mélyedet hozzáteszek, ami viszont az épülés volt. Egy jó évvel ezelőtt a lelkész testvér Sándor adta meg nekem az említett Viktória, tehát a Felérvári Kórház lelkész, akkor van, hogy Sárkeszin lelkész. Igen. Az ő elérhetőségét, amikor ugye papíron volt egy nagyon gyorsan osztódó agresszív rosszik divatú daganatról, és a Viktória, illetve az, hogy ő mennyire vesz valamit komolyan, ezzel kapcsolatosan csak annyit mondanék, az egy dolog, hogy bejár is minden kedden, ugye állítatott azoknak, akik valóban bemennek, illetve akik a kórházból bemennek, de két műtétem között tettük fel a kapcsolatot, és a második műtétem előtt azt mondta, hogy megosztotta. Tehát ő felhívott, és hogy örömmel mondta, hogy egy ilyen Facebook zárt csoportban egy ima költ indított értem, mert elég, szóval elég rossz helyzetben voltam, mondjuk így, és már nem lelkileg, hanem az állapotom orvosilag az esélyem valamire, és nagyon sürgősen kellett volna egy olyan műtét, amit már nem tudták, hogy hogy oldanak meg, és az a lényeg, hogy a műtét előtti este hívott a Viktória, hogy nagyon lelkes volt, hogy már 26-an imádkoznak érted, de ne gondolt, hogy olyanok, akik azt mondják, hogy jó imádkozunk, hanem akik ezt komolyan is gondolják. Tehát hogy ez egy komoly csoport, és ő mondta, hogy azt kapták az úton, hogy engem Isten meggyógyított, tehát ez a műtét, ami rám vár, ez egy protokoll műtét. És ezt még azért tettem egy picit bővebben ide, mivel hogy elhangzott, hogy az igényhirdetés, hogy hirdessük, és hogy a gyógyítás, tehát ez nem az, hogy ember gyógyít, Viktória sem gondolja, hogy ő gyógyít, csak ismeri azt az Istent, akinek van rá hatalma, és aki komolyan veszi, amit Isten mond, ráállítok az életére, akkor annak működik. És szóval az a lényeg, hogy én ezt úgy komolyan vettem, de nyilván mondta, hogy legyen meg ez a műtét, és valóban egy, tehát kivettek belőle egy darabot, amiben tudták, hogy ott van sok minden, és hogy ez ezért fontos, hogy kivegyék. Mert ugye előzőleg már belevágtak egy daganatba, tehát az is ott van, meg ahogy az ott osztódott, meg minden. Szóval a lényeg, hogy ezért kellett nekem mindegyik. És annak meg lett két év múlva a szövettanna, és akkor az a lényeg, hogy így van róla papírom. Tehát ha nem lett volna másik műtét, akkor nem lenne róla papírom, hogy valóban úgy volt, ahogy a Viktor is mondta, hogy Isten engem már meggyógyított, ugyanis mégse találtak abban semmit, amit kivettek. Tehát azt akartam ebből mondani, hogy mindenki gondolkodjon úgy magáról, ahogy Isten gondolkodik róla, és nekem több mint egy évvel ezelőtt egy igényhirdetésen arról beszélt Isten, hogy egy gödörről, és akkor én még nem tudtam, hogy úgymond gödörbe vagyok, vagy leszek, de minden is belekerültem, mert egy ilyen papírt megkapni nem egy egyszerű történet, ilyen diagnózisra úgy rájönni, miközben az ember teljesen jól ér, és nem gondolni, hogy bármi gondja lenne, és egy ilyen itt megállítjuk. Szóval lényeg az, hogy egész végig ez volt bennem, hogy abban az igényhirdetésbe elhangzott, ezt is még így hozzáteszem, túl leszel rajta, nem lesz fájdalommentes, nem lesz gyors, de Isten ezt a lóvét a javadra fogja fordítani. Időközben ne legyél buta és félrevezethető, de nincs kétségbe, az ő segítségével túl lesz el rajta. Ezt a Jákob fia József története kapcsán mondta az igényvezető, és azért tudom, hogy mindent úgy élhettem meg, hogy Isten már a bőr előtt szólt. Szóval itt is mindig, minden vasárnap elhangzik valami, és sokszor azt gondolják emberek, hogy hát ez most nekem szól, most nekem ez nem aktuális, de attól nagyon fontos, hogy magunknak eltegyük, mert lehet, hogy már egy óra múlva aktuális lesz, és tudom kell, hogy én ezt tartsam magam. Hát Isten mondott ahhoz. Köszönöm.
Szépen köszönjük az a biztonságtételét, hogy az Úr megdődította, és azt mondtam, hogy meg. Kedves testvérek, most pedig énekkel zárjuk ezt a munkunkat, utána van a szép kis szünet, egy kis felkészülés a mozgásra, meg pedig szólok, és akkor mindenkit összetobozunk, hogy behozzuk a csapatokat, a videókat, a csapatok az állomásokat. Énekünk, térjünk a mindjárt állásra.
Engem áldásá, oly sok a búcs élet.